És akkor már itt a Hadszentsen nagyon sok szeretettel Pálhegyi Ferenc tanárulat itt a körünkben most ismét, és nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, áldás békesség. Figyeljünk együtt az alkalmunk kezdetén Isten szavára, amely most Máté evangéliuma 5. fejezetéből hangzik hozzám, a 17. verstől a következőképpen. Jézus Krisztus mondta, ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt, vagy a próféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. Mert bizony mondom néktek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy ióta vagy egy vesző sem vétel a törvényből, míg minden be nem teljesedik. Tehát, ha valaki a legkisebb parancsolatok közül akárcsak egyet is eltöröl, és úgy tanítja az embereket, az a legkisebb lesz a mennyek országában. Ha pedig valaki ezeket megtartja és tanítja, nagy lesz az a mennyek országában. Mert mondom nektek, ha a ti igazságotok messze felül nem múlja az írástudókét és farizeusokét, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj, mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik atya fiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Aki pedig azt mondja atya fiának, ostoba, méltó a főtörvényszéki eljárásra. Aki pedig azt mondja, bolond, méltó a gyehenna tüzére. Ha tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy atyád fiának valami panasza van ellene, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb atyád fiával, és csak azután tér vissza, s vidd fel ajándékodat. Békülj meg ellenfeleddel hamar, amíg az úton együtt van veled, hogy át ne adjon ellenfeled a bírónak, a bíró pedig a szolgának, és így börtönbe kerül. Bizony mondom néked, ki nem jössz onnan, amíg meg nem adod az utolsó fillért is. Hallottátok, hogy megmondatott, ne paráználkodj. Én pedig azt mondom nektek, aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráználságot követett el vele szívében. Ha a jobb szemed visz bűnre, váld ki, és dobd el magadtól, mert jobb neked, ha egy vészel tagjaid közül, mintha egész tested vettetik a gyehennára. Ha pedig jobb kezed visz bűnre, váld le, és dobd el magadtól, mert jobb neked, ha egy vészel tagjaid közül, mintha egész tested vettetik a gyehennára. Most pedig hajtsuk meg a fejünket. És pohárkodjunk az Úrhoz, kérjünk áldást erre ma esti együttlétünkre. Úrunk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged ezért a mai napért. Áldunk és magasztalunk azért, hogy őriző pásztorunk voltál eddig is. Köszönjük neked, hogy itt lehetünk együtt, s hogy tanulhatunk tőled. Köszönjük, hogy te kijelentetted magad. Köszönjük, hogy te kerestél és keresel bennünket. Hogy az Úr Jézus Krisztusban eljöttél ide a földre. És köszönjük, hogy azért jöttél, hogy megkeresd és megtartsd az elveszettet. Köszönjük, hogy az életünk így a sötétségből világosságba kerülhet. Köszönjük, hogy tőled útmutatást kaphatunk, hogy te kész vagy megtanítani bennünket a neked tetsző életre. És köszönjük szent lelkedet, aki által újjá teremtesz bennünket, csak jártal képessé is teszel arra, hogy a te akaratodat keressük, és a te akaratodat kövessük. Szeretnék most is így várni a te szavadat, várni az útbaigazítást. Kérünk, áld meg az előadó testvérünket, és áld meg bennünket is kegyelmeddel. Szent lelked által légy itt közöttünk, tedd áldottá egész alkalmunkat és esténket. Jézus Krisztusért, egyszülött fiadért kérünk, hallgass meg bennünket kegyelmesen. Amen. És most megkérem a tanár urat, hogy
mondja el. Kedves hallgatóink, kedves testvérek, tulajdonképpen nehéz téma lesz ma. Ugye az a cím ennek a mai estének, hogy humanista etika, jézusi etika. Az a néhány mondat, amit most hallottunk a Bibliából, ha komolyan vesszük, szó szerint vesszük, gondolom, hogy megdöbbent bennünket. És most különösen azt a mondatot szeretném kiemelni, amely így hangzott, hogy ha a ti igazságotok nem több az írástudók és a farizeusok igazságánál, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába. Hát mi az ő igazságuk, az írástudók és a farizeusok igazsága? Egy ismert evangéliumi jelenetet szeretnék itt fölidézni. Ugye egy rokon szenves fiatal ember odament egyszer Jézushoz, és megkérdezte, hogy mit tegyek, hogy örök életem legyen. Mire Jézus mondta, hogy tartsd meg a parancsolatokat, melyeket? És akkor néhányat felsorolt a parancsolatok közül. Ne ölj, ne paráználkodj. Mire a válasz az volt, mindezt én megtartottam. Fiatal korom óta. Én azt gondolom, hogy nincs jogunk és okunk kételkedni abban, hogy ez a fiatal ember igazat mondott. Nyilván megtartotta, nála volt az írástudók és farizeusok igazsága. Írástudók és farizeusok köztiszteletben álló emberek voltak. És én azt gondolom, hogy nagyjában és egészében valóban megtartották a mózesi törvényt, sőt igyekeztek még egy kicsit túlteljesíteni is, annyira vigyáztak, hogy például szombaton ne dolgozzanak, hiszen az is benne van a mózesi törvényben. Vagy betartották a tisztálkodásnak összes szabályát. Abban az időben nem volt még zuhanyozós fürdőszoba keverő csappal, meg mindenféle kozmetikai eszköz. Nyilván fontos is volt a tisztálkodás. Ők igyekeztek mindezt megtenni. Nem beszélve az étkezésről, hogy mit eszik, mit nem eszik. Biztos, hogy a mi párizsinkat nem ették volna meg. Disznóhúsról nem is beszélve. Szóval nagyon komoly terheket vállaltak. Ott van a mózesi törvény. Nem csak a 10 parancsolat, hanem még sok más rendelkezés, ami ahhoz kapcsolódik. De maga a 10 parancsolat is elég kemény, ha belegondolunk, nem? Eszembe jut egy kis történet Spurgeonről. Gondolom a neve ismert. Ugye híres igehirdető volt Londonban. Óriási evangélizátor, ha szabad ezt így fogalmazni. Tömegek hallgatták őt. Könyveit ma is olvassuk. Prédikációit, hozzáférhetők, nagyon jó. De volt egy rossz szokása, lehet, hogy több is volt, egyről tudunk, pipázott. Hát hallatlan, nem? Hívő ember, és pipázott. És hát volt, aki szólt neki a gyülekezetből, hogy ezt mégsem kellene tenni, mire ő azt mondta, hogy a pipázás tilalma nincs benne a 10 parancsolatban. Elég bajom van nekem azzal a 10-zel is, hagyjatok békén a pipázással. Én azt gondolom, hogy akár benne van, akár nincs, valóban nincs, szó szerint nincs benne, mentette jól, hogy pipázott, az egészségének biztos, hogy ártott. És azt hiszem, hogy nagyon sok minden, amit mi művelünk, árt az egészségünknek. Azért csináljuk. Elmúlt nyáron volt egy olyan házassággondozó hetünk, amelyen részt vett 3 adventista házaspár. Nem tudom, hogy ki mit tud az adventista felekezetről. Nagyon tiszteletre méltó emberek voltak, vegetáriánusok voltak. Mind a 6-an, mert mind a 3 pár. Nagyon szigorúan betartották, tiszteltem őket, mi olyan finomakat ettünk, ők pedig. Csak ették a kis zöldségeiket. De megállapodtunk abban, hogy a mennyországban ez abszolút semmi érdemet nem jelent. Legfeljebb egészségesebbek lesznek, mint mi most. Egészségesebbek lesznek? Talán igen. Nekik ez volt a meggyőződésük, nem bántottuk őket ezért, de azt tisztáztuk, hogy az evangélium valami másról szól. Nos hát, itt a hegyi beszédben Jézus idézi a törvényt. Ugye így indul sok mondat, hogy megmondatott a régieknek, és akkor mond valamit, például azt, hogy ne ölj, hogy megmondatott a régieknek, hogy ne paráználkodj, és ez úgy folytatódik, én pedig azt mondom nektek. Na most ez még tovább is tart, nem csak addig, amennyit hallottunk most. Legalább 8-szor előfordul ez. És az embernek az az érzése, hogy hát még szigorúbb, mint a mózesi törvény. Hát milyen nehéz az betartani. Ugye jött Mózes, föltette a magasugró lécet, elég magasra. Én bevallom, folyton leverem a Mózesét is. És akkor jön Jézus, fogja a lécet, még följebb tesz. Hát jó, hát nem öltem, legalábbis nem tudok róla, de hát még haragudni sem szabad. Azt mondja, hogy aki haragszik az ő testvérére, méltó az ítéletre. Hogy azt mondja, hogy ne paráználk, hogy jó, hát nagyjából hűséges vagyok a feleségemhez, legalábbis házasságtörést nem követtem el, de hát még csak körül se szabad nézni. Még csak észre sem vehetem, ha mondjuk egy hölgy jó külsejű. Jézus azt mondja, hogy mit mond? Azt mondja, hogy a mi a szívben történik. Az a lényeg. Mintha idézni az Ószövetségből azt a mondatot, hogy az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de Isten azt nézi, ami a szívben van. És akkor eszembe jut, hogy igen, hát nem öltem meg senkit, meg nem csak a haragról van szó, hanem hát voltak már olyan gondolataim, hogy mennyivel könnyebb lenne, hogyha X vagy Z nem élne. Nem tudom, voltak ilyen gondolataim? Nem kell hangosan bevallani. Elég, ha mindenki magában. Hát egyszerű volna. Vagy hát még hagyján a 7. parancsolat, ne paráználkodj, de azt mondja, hogy ne kívánd a te fele barátodnak. Ez a 10. Ökrét, szamaráját, mert fejbeszélt. meg a feleségét, meg a gyermekét, mert hogy annak jobb felesége van, az nem tesz szóvá mindent. Vagy annak jobb gyereke van, az emelt fővel mehet a szülői értekezletre, nem kell behúznia a nyakát, hogy majd ott mit fognak mondani. Azt hiszem, jól értjük egymást. Tehát valóban szigorú ez a Jézusi mérce. De miért mondja? Hát akkor ki üdvözülhet? Hát senki, aki ezen az alapon próbálkozik. A törvényről Pál apostol azt mondja, hogy Krisztushoz vezető pajdagógosz. Így hozza a mi fordításunk, hogy Krisztus a vezérlő mester a Károli fordításban. Krisztushoz vezető pajdagógosz, pedagógus. A pajdagógosz olyan rabszolga volt, akikre a gyerekeinket bízták rá a szabad, gazdag emberek, hogy elkísérjék az iskolába. Hát a törvény elkíséri az embert a Krisztushoz. Mert belenézek ebbe a tükörbe, és akkor kétségbeesem. Én elvesztem. Na jó, hagyjál a cselekedeteim. Nem követtem el akkora bűnöket, mint Hitler vagy Stalin. Csak olyan nagyon komfortos, polgári bűnöket. Úgyse tudnak róla mások. De azt mondja az ige, hogy Isten azt nézi, ami szívben van, és akkor én kétségbe esem, mert Isten látja a szívemet. És akkor fölkiáltok, kétségbe esettem, mint Dávid. A 139. Zsoltár végén, hogy vizsgálj meg engem, Istenem. Próbálj meg, ismerd meg szívemet. Nézd meg, nem járok-e téves úton. Ezt akkor mondja, amikor előtte való mondatokban azt kívánta, hogy az ellenségei pusztuljanak el. Gyűlölöm őket, írja. És akkor, mintha észbe kapna, hogy ez van bennem, vizsgálj meg Isten. Próbálj meg, ismerd meg gondolataimat. Mert igen, tükör a törvény. Jakab úgy fogalmaz, hogy aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, az nem fogja olyan hamar elfelejteni azt, amit neki észre kell vennie. Nagyon érdekes kép ez, mondjuk az ember megreggelizik, nem tudom ki mit szokott, mondjuk lekváros kenyeret, aztán az ember reggeli után, mielőtt elindul, belenéz a tükörbe, és látja, hogy a lekvár ott maradt a szája szélén. Ha nem törli le, akkor nem volt értelme, hogy belenézem a tükörbe. Azért kell a tükör, hogy az ember észrevegye. Mert különben olyan az ember, mint az, aki, írja a Jakab, aki tükörben nézi tulajdon ábrázatát, de hogy ott hagyta a tükröt, már el is felejti, hogy milyen volt. Emlékszünk ezekre a mondatokra? Jakab levélből. Már el is felejti, hogy ott van a szája szénén a lekvár vagy a tejfe. De aki az Isten tükrébe néz bele, az nem feledékeny hallgató. Azért van a törvény. Vedd észre, mondja Jézus szolgálatának az elején, hogy te ezt nem tudod megtartani. Én nem azért jöttem, hogy eltöröljem, hanem hogy betöltsem. Nincs más. Ez a mérce, az isteni mérce nem tudod teljesíteni. Hát akkor mi az esélye? Az, hogy most idézem Faludi egyik versét, véret kiontott harmatáért irgalmaznékem, Jézus herceg. Tehát egyetlen reménységem a bűnbocsánat. Most ezt szokták félre magyarázni azok, akik azt mondják, hogy hát akkor bármit csinálhatok. Megvallom, megbánom, és megyek tovább, és csinálom ugyanazt. Én azt hiszem, hogy aki így gondolkozik, az nem igazán tudja, hogy mi a bűnbocsánat. Hát aki elfogadta az Isten kegyelmét, az tudja, hogy ez mit jelent. Egy jézusi példázatban a szolgának elengedi a király a 10 000 talentum adóságát, de ő a szolgatársának nem volt képes elengedni a 100 dénárt. Hát ez reménytelen. Az ő helyzete reménytelen. Mert nem fogta fel, hogy micsoda ajándékot kapott a királytól, hogy 10 000 talentumot elengedett. Ha én felfogtam, hogy Isten előtt valóban elveszett vagyok, kegyelmet kaptam, abból az következik, hogy neki akarok élni. A református embernek könnyű helyzete van, ugye? Mert a mi hitvallásaink ezt olyan szépen fogalmaz. Megfogalmaz azt, az úrvacsorai liturgiában szoktuk mondani, hogy büntetést, halált, kárhozatot érdemlek. Ezt mondják itt Budaörsön is? Ezt mondják. Komolyan szoktuk ezt gondolni? Büntetést, halált és kárhozatot érdemel Rákosi Mátyás. De én is. Hát attól függ, hogy milyen mérce szerint. A hegyi beszéd mércéje szerint, igen, egy szinten vagyunk. De mi a reménységem? Egyetlen reménységem az Isten kegyelme. Na most furcsa talán az a cím, ami a mai alkalom címe, hogy humanista etika, jézusi etika. Miért nem ugyanaz a kettő? Hát a humanisták olyan derék, kedves emberek. És azt hiszem, hogy jó részük valóban derék, kedves ember. Szeretném azonban hangsúlyozni azt, hogy a humanista gondolkodásnak nem az a lényege, hogy ember barát, hanem az, hogy emberközpontú gondolkodás. Hogy mi emberek vagyunk a legfontosabbak a világon, minden értünk van, és mi uralkodunk függetlenül bárkitől, Istentől függetlenül. Tulajdonképpen az ősbűn lényege ez. Isten ne szóljon bele az életünkbe. Aztán erről már szó volt valamelyik alkalommal. Én magam akarom eldönteni, mi jó, mi rossz, mi erkölcsös, mi erkölcstelen. Isten ne szóljon bele. Ugye az a jó és a rossz tudás fájának a gyümölcse, ez a jelkép ezt jelenti. Én a magam ura, sőt a magam istene akarok lenni. Én döntöm el, hogy meddig akarok élni. Én döntöm el, hogy mire költöm a pénzemet, hogy osztom be az időmet, senkinek semmi köze hozzá, még az Isten se szóljon bele. Hát ez az igazi humanista. És van ám neki etikája is. Na de, hogy mindez világosabb legyen, néhány összehasonlítást tegyünk. Egy néhány kérdésre adható válasz segítségével, ugye mit tanít a humanizmus, és mit tanít a Biblia. Hát azzal kezdődik, amit említettem is, kié az életem? Mégis kinek az élete? Hallottuk már ezt a kérdést így? Honnan? Hogy? Egy dráma, úgy van, baleset következtében súlyos gerincsérülés, nincs értelme tovább élni, mert most már a szép szerelmesem lehet az övé, lebénul deréktől lefelé az illető, már a karrierje is kettőtört, tehetséges szobrászol, követeli, hogy hagyják őt meghalni. Mégis ki az életem? Hát természetes, hogy az enyém. Mit van itt a Biblia? Megint csak a mi hitvallásunk, a heidelbergi K.T. fogalmazza gyönyörűen, az az én egyetlen egy vigasztalásom életemben és halálomban, hogy nem a magamé vagyok, hanem az én hűséges Uramnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona. Ja, régen volt a konfirmáció, de emlékszünk még rá. Az övé vagyok. Hát ez óriási dolog. Azután kinek tartozom számadással? Ádám és Éva utódai úgy gondolják, hogy csak önmaguknak, hiszen mi döntjük el, hogy mi jó, mi rossz, vagy senkinek, vagy legfeljebb a közösségnek. Hát kötöttünk egy társadalmi szerződést. Most Rousseau neve jut eszünkbe ugye erről, hogy társadalmi szerződés. Egyike volt a legnagyobb humanistáknak Rousseau. És a mai pedagógiában az ő hatása, anélkül, hogy sokszor emlegetnék, maximálisan érvényesül. Ő az, aki azt vallja, hogy az ember eleve jó, erkölcsi értelemben is, csak megrontotta, Rousseau szerint micsoda? A civilizáció. A civilizáció. Hát ezért gyerünk vissza a természethez. Ez a Rousseau jelszó. Vissza a természethez. Hát ő igyekezett, de a mai követői már nem akarnak lemondani a villanyvilágításról, még az írásvetítőről sem, hát még a kivetítőről vagy a kompjúterről, hanem találtak egy másik bűnbakot, amely megrontja az emberiséget, ez a tekintély. A tekintély az első számú közellenség. Ha rám figyeltek, azt csináltok, amit akartok. Ugye, Gordon pedagógia, nem tudom, hogy mennyire ismert köreinkben, vagy akár Spockot emlegethetném. Sok jó van benne, mint ahogy a humanista gondolkodásban egyébként sok jó van, de ismerjük fel ezt a szemléletet benne. Szedjünk fel minden korlátot, hadd bontakozzék ki a személyisége, mert nem tartozom senkinek se számadással. De a bibliai módon gondolkodó ember azt tudja, hogy Istennek számadással tartozom. Neki kell majd számot adnunk. Szó szerint így írja Pál apostol. Mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélő széke előtt. Mire tudok hivatkozni? Arra nem, amire a gazdag ifjú, hogy mindezt megtartottam. Hát megértettem, ugye a szívemet nézi. Mire tudok hivatkozni? Csak arra, hogy Uram, Te meghaltál értem, és kifizetted a váltságdíjat. A Te kegyelmedből élek. Igen, aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Ki dönthet élet és halál dolgában? Hát a humanista szerint természetesen az ember, én, vagy legfeljebb a hozzátartozók, vagy az orvos. Na most tessék ide gondolni az abortuszt is. Hát a nőmozgalom régóta küzd azért, hogy úgy véteti el az ember, ahogy jól esik. Hát az ő magzata azt csinál vele, amit akar. Persze érdekes, hogyha elvéteti a magzatot, nincs olyan nagy baj. Ha már megszületett párnapos csecsemőt, a nejlon zacskóba tesz, és valóban kiteszi, akkor törvény felelősségre vonja. Pedig ugyanarról az élő lényről van szó. csak egy még korábbi fejlődési stádiumban. Szóval az egésznek a logikátlanságát is érzékelhetjük, vagy hát ugye nem lehet már rajta segíteni, hát a hozzátartozók, esetleg a házastársa mondja, hogy jó, hát most már jobb, hogyha neki is jobb, de főleg nekünk, hogyha már nem ér tovább. Ugyanakkor a Bibliában azt olvassuk, hogy én adok életet és halált. Tehát az élet és halál felől való döntés jogát Isten magának tartotta fel. Egyedül Isten dönt. De nézzük tovább, mi az emberi élet célja. Hát sajnos itt göndörödik a fólia. Hát mi a célja? Hogy élvezzem az életet. Bocsánat. Ha már nem élvezetes, akkor nincs értelme. Vagy a nagyon az altruista, az emberbarát humanisták azt mondják, hogy másoknak tudjak segíteni. Ha erre nem vagyok képes, akkor szintén nincs már értelme az életnek. Most vagy két hónapja nagyon sok tehetetlen idős embert látok, tolókocsist is, 80-on felül, sőt 90-en felül. Az ember azt gondolja, hát mi értelme, hogy ő még él. De ez az emberi gondolkodás. Isten másképp ítéli meg. A Biblia szerint az értelme az, hogy Isten képviselje, szolgálja, dicsőítse, hiszen már a teremtés történetben ezt olvassuk, hogy az ember az ő képét hordozza, Isten képét hordozza, az ő nevében uralkodik a természet fölött. És hát az a célja, hogy az ő dicsőségére legyen. Ez nem a Heidelbergi KT, a Westminsteri hitvallás fogalmazza meg talán legfrappásabban. Egyébként az is egy protestáns hitvallás, hogy Isten dicsőségére éljünk. Na és mi a halál? Hát a létezés vége, az élet rossz, a halál jótevő. Van jó halál, irgalmas halál. A Petőfi azt írja, hogy majd a halál szemeinket szelid lágy csókkal zárja le, s virágkötéllel, sejempárnán bocsát le a föld mélyébe. Ez történt vele? Azt se tudjuk, hogy hol van a holtteste. Lehet, hogy Segesvár közelében, Fehéregyházán egy tömegsírban. Van olyan elmélet, hogy túlélte, elhurcolták valahová, keletre, és ott halt meg később. De szó sincs sejempárnáról, szelid lárcsókról. Lehet, hogy egy kozát láncsája végzett vele, vagy agyontapostan. Az orosz katonák, lovai, ki tudja. Van olyan halál, amelyik kíméletesen, de nem jó. A Biblia azt írja, hogy ellenség. Pál apostol fogalmaz így, hogy mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. Isten nem úgy tervezte az életünket, hogy meghaljunk. Mi szakadtunk el tőle az élet forrásától. Azóta halott az ember. Aki biológiailag él, az is halott Isten számára, mert a Biblia élet-halál fogalma nem biológiai. Aki a fiú, azé az élet, akiben nincs az Isten fia, az élet sincs meg apa. Ezt olvassuk a Bibliában. Na, nézzük még egy ehhez hasonló táblázatot, nézzünk végig, van, ahol ismétli sajnos, de talán el fogjuk viselni. Ugye miben különbözik a humanizmus és a bibliai gondolkodás? Tekintély, hát más megfogalmazásban erről szó volt, nincs tekintély az ember fölött, az ember a maga ura, a törvényadó és az erkölcs forrása, csak saját magának tartozik számadással. A bibliai gondolkodás szerint pedig a személyes Isten, ő adott törvényt, akinek az ember számadása tartozik. Milyen etika következik ebből, milyen erkölcs? Nincs abszolút jó vagy rossz a társadalomtól, a kultúrától, a szituációtól, illetve a többségi döntéstől függ. Tehát az ember alkotta erkölcs, korszakról korszakra, kultúráról kultúrára változik. Ami az egyik kultúrában bűn, a másikban nem az. Sőt, most már a szituatív erkölcsnél tartunk, ugye a helyzet adta lehetőségek, ha észreveszik. Bűn, ha nem veszik észre, akkor nem az. Megfelel egy ügyes adóbevallás, vagy egy ártatlan flört, egy munkahelyi kiránduláson. Relatív. Az egész relatív. De a Biblia szerint az erkölcs alapja Isten kijelentése, ezért abszolút és örök érvényű. És kicsoda az ember, a humanista szerint eleve jó, vagy legalábbis semleges, akit megrontott a civilizáció, vagy a tekintély. A Biblia szerint azonban Isten képe, Isten képviseli. Ebből adódik a méltósága, a szabad akarata, a feladata, az ő megbízottja, de mindezt elvesztettük. Egzisztenciálisan bűnös az ember. Az azt jelenti, hogy nem attól bűnös, hogy elfelejtette visszaadni szándékosan a radírt, hanem létében, alapjában véve, mindnyájan megromlottak, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül, olvassuk a római levélben. Nincs egyetlen egy sem, írja Pál apostol. Senki nem kap belépő jegyet a mennyországba. Az ártatlan csecsemő, ha olyan ártatlan maradna és fölnőne, üdvözülne. Nem ártatlan. Benne van. És a jó tetteink, hát a budaörsi önkormányzat rengeteg jó tettet hajtott végre, megcsinálta szépen az utat. Jó kis forgókat helyezett el több helyen, könnyebb közlekedni, fölépítette egy impozáns polgármesteri hivatalt. Íme belépére egy a mennyországba. Lehet erre hivatkozni? Nem hiszem. De hát annyi jó. De eszembe jut Luther esti beszélgetéseinek egy részlete, ez megjelent magyarul is könyv formájában, érdemes olvasgatni, nagyon élvezetes egyébként. Majdnem mindig látogatói voltak. Ritkán telt el úgy egy este, hogy Katalin asszonnyal csak kettesben vacsoráztak volna, hanem jöttek emberek, és ő mindig szívesen látta őket, persze könnyű volt, az asszony főzött, meg sütött. És állítólag az egyik ilyen este megjelent a színen pelenkás kisfia, és az illatok közvetítették azt, hogy valami van is a nadrágjában, a pelenkájában. És erre történet szerint Luther fogta, fölemelte, megmutatta az asztaltársaságnak, azt mondta, hogy látjátok, hogy ez a gyerek mivel hálálja meg a szüleinek a kvártét és a kosszot. Akkor letette, és mondta, hogy hát ennyit érnek Isten számára, ami jó cselekedeteink. De most hadd idézzek egy ateista francia bölcset, La Rochefoucault, aki azt írja, nagy aforizma gyártó volt, az egyik aforizmája így hangzik, hogy erényeink csak álcázott bűnök. Mi van mögötte? Ő írja azt is egy másik aforizmában, hogy a dicséret elhárításában kétszeres dicséret vágya lappan. Nem tudom, megfigyeljük? Észrevettük? A dicsérnek, nem, hát dehogy. Hát erre mondja még egyszer, de igen. Hát olyan jó, még egyszer hallgat. Aztán van ennek hívők egyes formája is. Egyszer valakinek meghallgattam a gyermekisten tiszteletét, nagyon jó volt. Kedves fiatal asszony tartotta, végén oda mentem hozzá, és mondtam, hogy hát nagyon jó volt ez a gyermekisten tisztelet. Mire kezdte betréselni magát a szőnyeg alá, mondta, nem én, hanem az Úr. Mondtam neki, nem is rád gondoltam. De azt mondtam, hogy jó volt ez a gyermekisten tisztelet. De hát nagyon nagy szavár lett volna az a kis csacsi, amelynek a hátán Jézus bevonult Jeruzsálembe, hogyha azt gondolta volna, hogy az eléje terített felső ruhák, meg pálmaágak neki szólnak. Hogy lám, hogy ünnepelnek engem. Hát a szamár lépett rá. De Jézusnak szólt, akit hordozott. Na most akkor mi van a dicsérettel? Azt gondolom, el kell fogadni. Hát te neki jó, hogy dicsér. Igen, köszönöm. Én is úgy gondolom, nagyon jó volt. De hát mit van, amit nem kaptál? Mindent Isten adott. Nekem az ő kegyelméből vagyok, aki vagyok. Nos hát, ezek után következő táblázat talán ez a legegyértelműbb, hogy világos legyen a különbség, aztán a törvényre még visszatérünk. Látom, telik az időm, de hát azért időben vége lesz. Hát humanista etika, Jézusi etika. A humanista etika szabályokhoz igazodik. Ez azt jelenti, hogy valamit nem szabad, valamit szabad. Ölni nem szabad, káromkodni nem szabad, lopni nem szabad, paráználkodni nem szabad, adakozni szabad, sőt kívánatos, imádkozni nagyon jó, azt tenni kell, naponta Bibliát olvasni szabad, vajon jobb-e, szerzek-e Isten előtt valami érdemet, hogyha nem csak azt az egy fejezetet olvasom el reggel az Ószövetségből, amit a református kalauz kijelöl, hanem egyből elolvasok ötöt. Jobban fog-e szeretni Isten? Vagy hogy még lássa, még jobban, hogy én milyen jó hívő vagyok, előveszem a nemzetség táblázatokat. És nagy figyelemmel végig olvasom. Hadd lássa Isten. Ez öngyötrés. Ugyanolyan, mint ha a böjtölést valaki úgy csinálja. Na most aztán megsanyargatom testemet. Hát Pál is ezt írta, hogy megsanyargatja. Hiszen azt gondolom, hogy Isten nem fog jobban szeretni, mert nem lehet annál jobban szeretni, mint ahogy szeret. Nem teljesítményközpontú Isten. Mindenesetre szabályokhoz igazodik, a Jézusi etika értékekhez igazodik. Hogy értékekhez? Azt mondtam, hogy Isten azt nézi, ami a szívben van. Mi az, hogy szív? nem érzelem központ, hanem értékrenden centruma. Ahogy Petőfi szívügye a szabadság, a hívő ember szívügye az Úr és az ő ügye. A döntéseink e szerint alakulnak. Nem tudom, világos-e? Nem kell. Erről szó volt korábban, hogy ilyen koncertikus körökkel még legalább gondolatban ábrázoltuk is. És hát akkor ez spontán menni fog. Tehát nem az kell, hogy akkor én lépésről lépésre vigyázom, jobbra menjek, balra menjek, hogy lépjek. Szeress és tégy, amit akarsz. Ismerjük ezt a mondatot? Igen, hogyha az én szívemben az Úr iránti szeretet van, akkor nem akarok neki fájdalmat okozni. Akkor neki szentelem az életemet. Akkor, ha ő észrevette a szegény nyomorultakat, én is. Hiszen hozzá akarok hasonlítani, de nem érdem szerzés céljából. Az is félrevezető, van egy könyv az a címe, hát Jézus mit szól hozzá? Ezt nagyon jó figyelembe venni, de ha azt hiszem, hogy ezzel, hogy ettől leszek jó keresztjén, az tévedés. Szeresd az Urat teljes szívedből, ez az Ószövetségben van. Ez a lényege a törvénynek, a mózesi törvénynek. Hogy szeresd az Urat, mert ebből következik, hogy nem fogsz idegen isteneknek áldozni, akkor nem lesz gond az, hogy én az Úr vagyok a te Istened, aki kiszabadítottalak Egyiptomból, ne legyenek néked idegen istenek. Hát hogy lennének, amikor Uram, én téged szeretlek? Mint ahogy, hogy lennék hűtlen a házastársamhoz, amikor annyira szeretem a házastársamat. Tehát ez a lényege a Jézus etikának, hogy milyen az értékrenden, más szóval mi van a szívemben. Na most a humanista etika a szabályokhoz igazodó külső vezérlés, arra figyelek, hogy most látják, nem látják, észreveszik, nem veszik észre. Belső vezérlésű, ha te szádban és szívedben van a törvény, ez is már az Ószövetségben ott van. Jeremiásnál. Adok néktek új szívet. Olvassuk Ezékielnél. Szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat. Olvassuk szintén az Ószövetségben. Mi azt jelenti, hogy a bűnbánatotok legyen komoly. Nem külsődleges. Mert Isten azt nézi, ami a szívben van. És akkor nézzük meg itt lentebb azt, hogy mi minden következik ebből. Keresztény humanizmus, mondhatnám azt is, hogy fából vaskarika. Egyébként van ilyen, azt tartják, hogy a rotterdami Erasmus az őse, az atya ennek a szemléletnek. Lényeg az, hogy keresztény színben, Bibliát idézve, ahhoz igazodva, de lényegében egy ilyen szabályok szerint működő humanizmus valósul meg. Tehát ha jót teszek, azért teszem, vagy a rosszat azért nem teszem, hogy megfeleljek a jézusi normáknak, és kivívjam Isten és az emberek helyeslését. Hát nagyon igyekszem. Böjtölök kétszer egy héten, dézsmát adok mindenből, amit szerz. Ismerik ezt a mondatot? Ki mondta? A farizeus a templomban. És biztos igaza volt. És hálát adok neked, Istenem, hogy nem vagyok olyan, mint az a lámszedő is ott. Itt sincs okunk kételkedni abban, hogy ez a farizeus tényleg dézsmát adott. Befizette a tizedet. De nem ment haza megigazulva. A valódi keresztjén azért teszem, vagy azért nem teszem, mert Isten tisztának nyilvánított, és családjába fogadott. Az övé vagyok. A megigazulás azt jelenti, hogy Isten igaznak tekint engem. Mintha soha nem vétkeztem volna Jézusért. Na de mi következik ebből? A kegyelem kötelez. Hát, hogyha egy hívő ember ugyanolyan életet él, mint egy nem hívő, akkor ott valami baj van a hitével. Akkor valahogy az a kegyelem igazán mégsem jutott el hozzá. De a forrása a jó cselekedeteinek más. A keresztény humanista számára Jézus példakép. Miért az igazi keresztény számára nem ki példakép? De igen, példakép, de először megváltom és életem ura, mert szükségem van a megváltásra. A kegyelemre, a bűnbocsánatra. És átadom az életem irányítását neki. És azután jön az, hogy példakép. De ha csak meg akarom tartani azt, amit próbálok olyan lenni, hát az nem megy. Követni Jézust, hogy lehet? Megy előttem, és én loholok utána. Nem bírom a sebességet. Vagy bírom? Nem, nem tudok olyan lenni. Hanem mi a lehetőségem, ha ő fölvesz és visz. És mi a célom? Önmegvalósításom a Jézusi élet mintához idomul. Önmegvalósítás az egy szép humanista elv. Akkor én bennem egy jó kereszténynek kell megvalósulnia. Ide nézek. Eszembe jut egy olvasmányom, Bill Gillem, egész életre szóló garancia ez a könyv címe, nem tudom, olvast-e valaki, pszichológus professzor a szerző Amerikában, már professzor volt, amikor megtért. És ő írja le, hogy azt gondolta, hogy még Isten is örülhet neki, hogy nem egy utcaseprő tért meg, hanem egy pszichológia professzor. Ugye, uram, én vagyok a te pszichológia professzor. És hát ezzel a lelkülettel ment be előadást tartani, szó szerint így írja le, hogy közben elfelejtette, hogy mi a neve, mi a család neve annak a Sigismund nevű pszichológusnak, tudnék Freudnak. Úgyhogy már belekezdett a mondatba, be kellett volna fejezni, de nem tudta. Hát azt hiszem, Isten kegyelme működött ott, hogy rápirítson. Akkor erre azt mondja, hogy jött az elvörösödés és a zavar, hebegés, habogás. Rájöttem, hogy még a katedrán is Isten kegyelmére szorulok. És az nagyon jó dolog ezt így fölismerni és látni. Mi a célom? Az, hogy Jézus élete valósuljon meg bennem, ami elkezdődött akkor, amikor elfogadtam a kegyelmet és az ő uralmát. És itt megint csak őt kell idéznem, de mert arra, hogy tagadjam meg magam. Erre valaki egyszer azt mondta, hogy hát kár lenne érte. De Jézus mondja, hogy aki én utánam akar jönni, az először is tagadja meg magát. Azután vegye föl naponta a keresztjét, és azután kövessen engem. tagadjam meg magam, hát annyi érték van benne. Mi az önmegtagadás? Mind megtagadjuk magunkat, és akkor milyenek leszünk? Mind csupa kis Jézus szaladgál. Megvalósul ez keresztény gyülekezetekben? Nem gondolom. És az ős gyülekezetben azt jelenti az önmegtagadás, hogy elveszítem az egyéniségemet? Ezt jelenti? Föladom. Megtagadom. Elveszítem. Ezért tényleg kár lenne. Isten alkotott minnyájunkat egyenként, különös nagy műgonddal, senkiből nincs még egy példány. Ha van egy tetejű iker testvére, ő sem ugyanaz az ember még egy példányban. Külön személyiség mind. Na most jön Bill Gillem, azt mondja, hogy van egy barkács műhelyem, abban van néhány elektromos árammal működő eszköz. Van egy elektromos fűrészem, van egy elektromos húrom, meg van egy elektromos csiszológépem. Mind a három gépnek az élete az az áram, amely működteti. De a működés egész különböző. A fűrész nem lehet összetéveszteni a fúróval, vagy a csiszológéppel. Mint ahogy Pétert nem lehet összetéveszteni Pállal, vagy Jánossal. De mindegyikre érvényes az, ami Pálra. Élek, de többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Az áram nélkül az a fúró tehetetlen, vagy az a fűrész. Jézus nélkül nem lehet keresztény életet élni. Megvalósíthatatlan. Természet fölötti élet. Mi kell, hogy belesimuljak jó szerszámként az ő kezébe. Egyébként, ha nem vagyok olyan jó szerszám, ő akkor is tud velem dolgozni, ha akar. De jobb, ha belesimul. Ja. Paraszt őseink, akik még nem kombánnal, meg vető-aratógéppel dolgoztak, meg ekével, ami traktor húz, jól tudták, hogy az a jó ásó, ami az ember kezébe belesimul, és a szomszéd ásója nem jó. Miért? Hát ugyanolyan. Nem, hát az ember érzi, a fogása más. Nem tudom, kertészkedő embereknek van-e ilyen élménye. Na és hát mi a hitvallásom? A farizeus én, hogy böjtölök kétszer egy héten, vésmát adok. Vagy ha orvos vagyok, nem fogadok el hálapénzt, ugye milyen nagyszerű vagyok. Nem végzek abortuszt, akinek csak tudok, segítek, mindezt megcsinálom. Persze, jó, ha mindezt megcsinálom. De az igazi keresztény azt mondja, hogy Isten kegyelmére szorul, és mindenkinek adósa vagyok. Adósa vagyok azzal, hogy szeretnem kell őt. El vagyok kötelezve, mert az Isten engem szeret. Az ő szeretetét kell továbbadnom. Tehát megnyilvánulásaiban lehet a kettő hasonló, vagy azonos, de a dolog lényegét tekintve mégsem ugyanaz. Tessék reménykedni, mert hamar abba fogom hagyni. De még van egy-két tábla. Akkor visszatérünk a törvényhez. A kőtáblára írt törvény, meg a szívre írt törvény. Kőtáblára írt törvény, külső vezérlés, ahogy olvastuk egy táblán már, Isten messziről néz és ellenőrzi, hogy mit csinálok. Szabad, nem szabad. Tehát szabályokkal szerint haladok. Vajon javul-e a magatartásom, a viselkedésem? A szívbeért törvény belső vetélésű, mert Krisztus bennem él és cselekszik általam, és értékekhez igazodom. Szeretet megnyilvánulások következnek belőle. Ugye Jeremiásnál van ez a mondat, hogy törvényemet a szívükbe írom be. A felelősség. Kinek tartozom számadással? Természeti ember, humanista. Majd nézzük mind a kettőt, egyelőre csak ez. Hát természetesen önmagamnak, az emberi közösségnek, a hatóságnak, de itt vége. Az újjászületett ember, hát én is magamnak is, az emberi közösségnek is, a hatóságnak is, de mindezt felülírja az, hogy a mennyei atyám. Hogy értem azt, hogy felülírja? Ezt úgy értem, hogy lehetséges, hogy a hatóság mást kíván, mint az én mennyei atyám. Tudunk erre bibliai példát? Ilona tud, mert már nagyon boldogat, de hát csoda is, hogy egy lelkész tudja. Hol is hangzott el az, hogy Istennek kell inkább engedelmeskedni, mint embereknek. Ugyanez a Péter, aki ezt mondta a nagy tanács előtt, a levelében azt írja később, hogy engedelmeskedjetek minden emberi rendnek. Igen, de ennek határa van, ha az emberi rendelkezés mást mond, mint Isten, akkor Istennek. Ezért vállaltak sokan börtönt, vagy mindenféle hátratételt. Az emberi közösség. Azt mondja, megtér a fiatal ember, és otthon a szülei bolondnak tartják, és ne járj annyit már Biblia órára, meg örökké csak a Bibliát bújod. Legyél már normális. Tartozik a szüleinek engedelmességgel? Igen. De nem abban, amiben Isten akarata ellen próbálják őt hangolni. Aztán világos, nem? Férhez megy valaki, aranyos hívő lány, egy hitetlen emberhez. Hát persze, úgy kell a hívő fiúknak, miért nem ők vették el. Na de az a hitetlen ember akadályozza azt, hogy ő Isten ügyével foglalkozzék. Kell engedelmeskedni a férjének? Persze, kedvébe kell járni. De nem abban, hogy ne imádkozzék. Vagy ne olvassa Isten igényét. Megint csak itt az imádkozás Isten igényének olvasása nem úgy szerepel, hogy azzal bármi érdemet szerezne az ember. Hát nem tudom, hogy mennyire jött össze nekünk, remélem, hogy világos számunkra az, hogy mi a különbség. Mondjuk egy kitűnő humanista, aki még ráadásul emberbarát is, és Jézus Krisztus valódi követői között. Remélem, hogy senki úgy nem úgy értette azt, ami elhangzott, hogy akkor Jézus Krisztus követőinek nem kell adakozni, nem kell megünnepelni az Úr napját, nem kell imádkozni. Vagy van, aki azt értette abból, amit mondtam? Remélem, hogy nem. Mi van a szívedben? Az a kérdés. Onnan indul ki minden élet. Ha Jézus van a szívedben, akkor jó gyümölcsöket terem az életed. Ha meg nem Jézus van a szívedben, megpróbálod produkálni az Istennek tetsző dolgokat, Ez olyan, mint egy terméketlen gyümölcs, amire az ember ráaggatja az almákat. Nem arra van szükség, hanem arra, hogy a fa teremi azt. És az akkor termi, hogyha az embernek személyes kapcsolata van Istennel. Különben szabályok vannak, hogy ez szabad, az nem szabad, azt tenni kell, a rendes emberek azt teszik, a nem rendesek meg. Nem teszik. Tehát belülről kell kiindulni az egésznek. Na, elnézést, hogy ennyire hosszú volt, de később kezdtük. Van-e valakinek valami megjegyzése, kérdése, mondani valója? Hát úgy látom, nagy választás volt. Ezúttal is, úgyhogy azért nincs. Na most decemberben lesz egy alkalom. Kissé eltérő az eredeti programtól, tudnék, ami a program szerint ki van írva, most pontosan nem emlékszem a címre, itt, ezen a helyen, jó egy évvel ezelőtt a lényeg elhangzott, még angyalokról, ördögökről volt akkor itt szó, nem tudom, ki volt akkor itt. Most az ezoterikus gondolkodás szerepel talán a programban, azt én most kihagynám. Hanem legközelebb, mit rejt a jövő? Erről lesz szó. Hát aki kíváncsi, semmi tenyérjósás nem lesz. Ezt garantálom. Sem kristálynézés, vagy ilyesmi. De hát a Szentírás azért néhány dolgot érzékeltet a jövővel kapcsolatban. De senkinek nem tudom megmondani, hogy ki meddig fog élni. Vagy hogy kap-e állást, vagy sikerül-e férhez mennie, hogy itt már mindenki eladtak már, ugye? Még nem? Jó, az ilyen dolgokat nem tudok megmondani. De van egyfajta újszövetségi futurológia, hát azzal tudunk egy kicsit foglalkozni. Hát ha nincs más, akkor hát Istennek adunk hálát azért, amit ő tett értünk. Tényleg egy rövid imádsággal zárjuk, és akkor szépen hazamegyünk, jó? Urunk, köszönjük neked szent törvényedet. Köszönjük, hogy láthatjuk, hogy te valóban magasságban és szentségben lakozol, ahova mi nem tudunk fölkapaszkodni. Te áldunk kegyelmedért, Jézus Krisztusért, aki által mégis a tiéd lehetünk, és általa teremhetjük a jó gyümölcsöket is, itt a Földön, személyes életünkben. Amen. Na hát itt, ahogy a reklám hangzott, van ez a könyv, meg a Biblia és család, és Isten velünk viszontlátása.
Köszönjük szépen ezt a ma estét is, az ide szánt időt, energiát, és Isten áldása legyen további életünk, szolgálataim. És jó pihenést kívánok mindenkinek, jó éjszakát, áldás, békesség, Isten velünk viszontlátása.